Üdvözöljük hallgatóinkat az Osztálytér műsorában, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És visszatérünk a rendes kerékvágásba, hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni. Azért hadd említsem meg, hogy a múlt heti adásunk hihetetlen siker volt. Többen mondták a rádióban is, hogy nagyon sokan hallgatták az internetes oldalról is.
Hát jó, egy kényes témát dolgoztunk fel, ugye a trágárság megengedhetőségét a szenvedélyes szónoklatban.
Igen, erről aktualitása is volt ráadásul. Egyébként nem tudom, hogy van-e még ilyen műsor, amit ennyire árgus szemekkel figyelnek a hallgatók, hogy mennyire felelünk meg a saját célkitűzéseinknek, és hát egy pár hallgatónk bizony megemlítette, hogy ez nem annyira nyelvészetről szólt, de sokkal inkább társadalmi kérdésekről
igaza
szólt.
Igaza van,
most akkor ezen az alapon részben számon kérhetnék rajtunk, hogy akkor mindenféle más társadalmi jellegű nyelvi kérdésekkel is foglalkozunk,
igen,
amitől elszoktuk magunkat határolni.
Jó, egy hallgató például azt kérte, hogy magyarázzuk el, hogy pontosan mi a suksükülés. Na most hát az is elsősorban egy társadalmi kérdés, mert nyelvtanilag nem nagyon érdekes.
De lehet, hogy nyelvtanilag nem érti.
Igen, nyilván, igen.
Na, rengeteg társadalmi kérdés lenne, és továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy mi nem ezekkel foglalkozunk, csak hát ez az ügy most nagyon aktuális volt.
Á, igen.
Azért sok nyelvi vonatkozása van, és úgy látszik, hogy sikert aratott, mások meg hát egy kicsit tréfásan is, de számon kérték rajtunk, hogy na mi lesz azzal a nagy szakmaisággal és nyelvészetiséggel és ilyesmivel.
Hát elnézést kérünk.
Szerintem maradunk továbbra is a nyelvi kérdéseknél, a szorosabban vett nyelvi kérdéseknél.
Száraz és unalmas témák.
Így van, és még azzal se fogunk foglalkozni, mivel most a héten Para Kovács barátunk foglalkozott. Vagyis az ő vendége. Hát a Szent Koronán található magyar hieroglifák összevetve a kínai, régi kínai írási jegyekkel, meg a úgynevezett amerikai indiánok írási jegyeivel. Eleve egy kicsit furcsa megfogalmazás. Szerencsétlen belenyúlt egy olyan vendégbe, aki csupa ilyesmiről beszélt neki. Na, ez itt nem fog előfordulni, azért ezt megígérhetjük. Jó, a szilveszteri műsorunkhoz is jött még egyébként egy pár észrevétel, azokat azért vegyük sorra. Itt van például Hanák Dávid, aki azt mondja, hogy a szilveszteri műsorral kapcsolatban az alkusz szóról Nádasdi Ádám azt mondta, hogy ez régies, ma már nem használt szó, de ugye, ez nem stimmel. Ugye, egyébként én is akartam mondani, nem annyira stimmel ez.
Ugye alkusz, vagyis ugye közismertebb angol nevén broker, ugye tőzsdei.
Igen, de én is észrevettem, hogy visszajött ez a szó. Ez egy kicsit tényleg elavult egy ideig, talán a társadalmi gazdasági berendezkedéssel összhangban, és amióta újra kapitalizmus van állítólag, sok szempontból persze nem annyira, de...
Hát jó, de tőzsde van.
Azóta visszajött ez az alkusz szó, és de mondja Hanák Dávid, hogy különböző biztosítók, termékeiket kínáló, azok között kereső aggregátor szájtok magukat biztosítási alkuszként határozzák meg. A szerződéskötéshez alkuszi megbízást kérnek, tehát ez teljesen
alkuszi megbízás. Igen, nagyon jó.
Úgy tűnik, hogy ez a hivatalos neve.
És van, aki azt mondja, hogy édesapám alkusz.
Szerintem igen.
Kislányom, neked mi a papád? Az én papám alkusz.
Nem tudom, hát most azt én nem tudom, hogy hangulatilag a broker az jobban hangzik-e, mint az alkusz, de...
Jó, örvendek, hogy egy régi szó. Magyar szó ezek szerint újjáélett.
A másik megjegyzése a repjegy témájához. Nekem is beugrott, csak nem tudom, hogy mennyire tartozik ide, hogy gyerekkorunkban használtuk a repzaj szót repülő értelemben. Nem igen. Tudom, hogy használják-e, Hanák Dávid se tudja, hogy még használatban van-e.
Nem hiszem.
Nem nagyon hallottam. Én egyébként arra is emlékszem, nem csak repzaj, hanem göbzajnak is hívtuk.
Pontosan, igen. Nekem is eszembe jutott.
És azt kérdezi a hallgatónk, hogy vajon miért zajra végződik, és lehet-e köze ennek a repülőgép zajához? Szerintem nem.
Nem, szerintem ugye nem? Se. Nem, valami tréfás végződés.
Ez olyan, mint a bicaj végé, meg igen. A hepaj, meg ilyesmi. Van egy ilyen tréfás
igen.
Álképzőnk, az
így
aj.
Bárhogy
hogy kerül oda, azt nem tudom. De ez előfordul azért az ilyesmi.
Igen, a repzaj, tehát tulajdonképpen egy játékos és szabálytalan alakulat, aminek nem tudjuk megmagyarázni a második felét, a zaj elemet, de valóban nem a hang jelentésből származik. Igen.
Hát lehet, hogy valóban egyszerűen gyereknyelvi eredetű, és nem tudom.
Mert ő azt mondja, hogy elvileg lehetne, hogy van reptér, repjegy, akkor lehetne úgy Rebzaj, és ad is egy példamondatot, amit persze ő konstruált, hogy a repülőtér környékén élőket zavarja az állandó Rebzaj. De hát
nem
ilyen
rossz,
nincsen.
Nem rossz.
Ilyen nincsen, igen.
Lehetne, de nincs szerintem.
Igen, igen.
Egy másik hallgatónk, aki nem név nélkül akart megszólalni, hát olyas valamit kér számon, amit szerintem megint csak a szilveszteri műsorban, amit mi csak vicceskedve mondtunk, nem komolyból. Ugye én mondtam, hogy lehetne azon is szörnyűködni, hogy a latin szavakat magyarul hogy mondják, hogy nem tartják be magának az hosszúságot, de ezt én tréfának számtam. Mert én pontosan tudom, hogy a magyarban a latin szavak kiejtésének van egy viszonylag konzekvens, hagyományos bevett módja, ami annak az a lényege, hogy a hangsúlyos magánhangzót hosszú magánhangzóval helyettesíti a magyar.
A nyílt szótagban.
A nyílt szótagban.
Igen, tehát Vénusz.
Igen, és bónusz, és így tovább, és igen, ezzel semmi probléma nincs. Én csak hülyeskedésben mondtam, hogy számon lehetne kérni, hogy ezek a latinban eredetileg rövid magánhangzók voltak. Ő ezt komolyan veszi, és azt mondja, hogy hát nem tudja, hogy miért kukacoskodunk ezen, meg hogy a helyes írás is megengedi a kiejtés szerint írás, de természetesen nem akartam én kukacoskodni. De szerinte afelett pálcát törni, hogy melyik a helyes kiejtés, mikor hosszú, mikor rövid, mikor hogyan ejtették a C-t, na most ez a másik kérdés. Nem hiszi, hogy lehet, persze, hogy nem, én is tréfálkoztam. Most a C-nek a kiejtése egy picit más kérdés, hogy a latin C betűről beszélünk.
Igen, igen.
Ő azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy végül is mikor, hogyan ejtették. Más országban, az iskolákban a C-t mindig K-nak ejtik, annak tanulják, tanítják, holott ott sem azt mondják, hogy megyek a Kentrumba, meg hogy Kentenárium van, és mégis az iskolában ezt a K betűs ejtést használják, és azt akarja mondani nekünk, hogy maradjunk annyiban, hogy nem tudjuk, hogyan ejtették ezeket a szavakat. Ez nem teljesen igaz.
Ez egyáltalán nem igaz.
Hát nagyon jól dokumentálva van, hogy igen, a latint mikor, hogyan ejtették,
így
ugye?
Van. Igen. Ráadásul hát a nyelvtudomány ezzel szépen komolyan foglalkozott, kicsit úgy, mint ahogy a régészet is, hát érted, felásott a régészet is mindenféle falmaradványokat, és abból megállapította, hogy itt egy templom állt. Ugyanúgy tudjuk, mondok egy példát, az, hogy az oroszban a decembert azt dekábrnak, vagy gyekábrnak mondjuk K-val, tessék figyelni, gyekábr a közepén, az azt jelenti, hogy ez olyankor került át a görögbe, majd a görögből az oroszba, amikor még a latin K-val mondta, hiszen hogyha mondjuk S-szel mondta volna, december, vagy C-vel mondta volna, vagy C-vel, akkor nem K-val került volna át a görögbe és a szláv nyelvekbe. Tehát egy csomó helyről lehet tudni, de maguk a latin grammatikusok is írják, hogy így mit, van, hogy kellett ejteni.
Sokat elárul az, amikor például általuk hibásnak minősített ejtésekről beszélnek már az ókorban, és
így van, aztán a nyelvművelők. Igen,
így van, az akkori igen, nyelvművelők, igen, és ebből sokat ez sokat elárul arról, hogy az emberek milyen módokon ejtették.
Így van.
Aztán a hosszúság, meg ilyesmi, hát arra vonatkozóan például a verselés, az eligazítás. Tehát
hajszál
ezeket
pontosan,
nagyon jól lehet
hajszál
tudni.
Pontosan, hiszen onnan tudjuk, hogy a szerelem istennőjét Venusznak ejtették, hogy a versekben mindig olyan helyen szerepel, ahol az első szótagnak rövidnek kell lennie. A hexaméterből ez pontosan kiderül.
És még valami, hát a leszármazott nyelvek azok sok mindent elárulnak, hiszen, ja egyébként még most akkor ki is javítom magamat, mert Szilárd Zoltán nevű hallgatónkat megrót magánüzenetben. Én azt mondtam, hogy a dalmát nyelvben például fennmaradt a latin, hogy megmaradt a K ejtése a C betűnek, a latin C betűnek, és itt egy picikét tévedtem, mert azt mondtam, hogy E és I előtt megmaradt a K. Ez csak félig igaz, E előtt valóban megmaradt a K,
aha,
de I előtt azt hiszem, hogy CV változott.
Jó.
Ahol viszont megmaradtak ám minden esetben, ha jól tudom, akkor az a szárd. Tehát igen, létezik, van tanúbizonysága annak, hogy bizony a K egy létező elterjedt ejtése volt, vagy az a kiejtése volt a latinban, igen, nyomokban megmaradt.
De hadd mondjam tudjuk meg, hogy a németbe nagyon régen bekerült latin szavak is K-val vannak, így például a császár, ugye úgy latinul, van, hát az eredeti latin Caesar, aztán olaszul Cesare, franciául César, magyarul Cézár, de németül Kaiser. Ez látszik, hogy a németség hát akkor került kapcsolatba a latin nyelvvel, amikor fül után ment,
igen,
akkor ők hallották, hogy ez K-val van. Most még annyit hozzátennék, ő azt mondja, hogy más országokban azt mondják, hogy centrum és centenárium, ezt Magyarországon is használják. Ez az úgynevezett restituált kiejtés, vagy visszaállított latin kiejtés, amit a 20. század közepén hát elkezdtek mondjuk használni és népszerűsíteni.
De az oktatásban használják csak. Tehát ez a hétköznapi szavak kiejtésén nem változtat.
Pontosan szétvált.
A centrum attól még centrum lesz, meg ilyesmi,
pontosan,
meg centrum.
Így van, így van. Szétvált, tehát ugyanaz a latin tanár, aki a latin órán azt mondja a gyerekeknek, hogy vice versa, fordítva jelentésben, az, amikor kijött a osztályból, akkor azt mondja, hogy gyerekek és vice versa.
Igen.
Mert az már egy magyar kölcsönszó. De a latint úgy tanítják a Pesti Egyetemen is mindikkával. Cicero a híres szónok, nem Cicero. Igen.
Jó.
Igen.
De mi minden esetre a műsorunkban egy pillanatig se akartuk azt mondani, hogy kát kellene ejteni mindig a C betű helyén, stb., vagy hogy a centrumot centrumnak kéne mondani.
Nem.
Lehet, hogy hülyeskedésből mondtuk ilyet, de komolyan biztosan nem gondolom.
Sőt, az én szívemnek kedves a régi módi hazai latinság, amit Lateinernek szoktunk néha mondani, ugye németesen. Például, hogy valaki inkább nekem jobban tetszik, ha azt mondja, hogy summa summarum, hogy végeredményben ugye mindent összevéve így és így, mintha azt mondja, hogy summa summarum. Nekem az egy kicsit olyan okoskodó, hogy hú, hát akkor ő tud latinul. Közben akiktől örököljük a summa summarum kiejtést, azok nagyon jól tudtak latinul, csak magyarok voltak, és úgy érezték, hogy ezt így
kell. Ugye ahol következetesen megmaradt az S ejtés, az a szavak végé, ez az us végződés, ugye? Ott nagyon ritkán a státusz talán az, amit ezt szeretünk.
Mert ott van egy S ilyen benne, igen. A mínusz az nagyon furcsa.
Mínusz, igen.
Mert annak mínusnak kellene lenni.
Igen. De hagyományosan az ús végű latin szavakat, azokat usnak ejtjük, és
így van, annyira, hogy a vírus, ami ugye a 20. század elején jött be a mindennapi használatba, ez egy régi latin szó, és azt jelenti, hogy méreg. És hát azok az orvostudósok, akik észrevették, hogy van egy ilyen izé, azok hát ezt a latin szót használták rá. Azt hiszem még mielőtt pontosan tudták volna, hogy ez micsoda, de nem vírusnak mondjuk, hanem vírusnak.
Ráadásul azért is furcsa ez, mert ez orvosi kifejezés, és az orvosok a hagyományos latin kiejtés, a magyar latin kiejtéstől eltérően, ők eszeznek, ugye?
Igen, 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 és ez néha tehát átszivárog a magyarba.
Tehát ők mert színuszról beszélnek, igen, az arcüreg esetében,
igen,
és
meg
itt tovább.
Abortusz,
meg abortusz.
Például,
van,
ugye, ami hát egy
és ennek
egy
ellenére orvos a vírus az megmaradt.
Igen, igen, igen.
Meg a bacillus is egyébként.
Bacillus, igen. Jó, tehát igazán szabály nincsen, mert mínusz egyfelől, de pulzus más felől, és nem pulszusz, ahogy a latinba kellene. Én azt mondom, hogy a régi módi az nagyon kedves, és mutatja, hogy ez a társadalom, a magyarság milyen intim kapcsolatban volt a latinnal, hogy volt nekünk egy hazai latinságunk.
És mi ebben, mint egyébként is, ebben is konzervatívak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy úgy kell kiejteni, hogy sokáig, ahogy a magyar nyelvszokás ez diktálja,
ahogy a nagyapánk mondta.
És senki nem mondja meg, hogy másképp ejtsük.
Igen, igen.
Ugyanolyan
igen.
Következetlenül is akár.
Igen, 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 igen. Így. Éljen a hagyomány.
Jó. Következő kérdés.
Ha már az orvosi nyelvről beszéltünk, hát itt van az emberi testnek egy ilyen fontos és kényes része, az aranyér.
Igen, igen.
Ugye, és a múlt ködébe vész, hogy ezt miért hívják így?
Mi a múltkoron azt válaszoltuk egy hallgatónak, már nem emlékszem, ki kérdezte, azt válaszoltuk, hogy nem tudjuk, hogy miért nevezik így, csak igen, azt tudjuk, hogy németül is így hívják, és itt néhány hallgatónk a segítségünkre sietett annyiban, hogy már a latinul is így hívták, tehát, hogy ez még régebbre megy vissza.
Aurea vena.
Aurea vena.
Igen.
És
mit ír? Itt van Nikl Attila, olvasd fel, hogy mit mond.
Igen, és egyébként egy Zsófi nevű hallgatónk is, hogy tulajdonképpen vele egybehangzóan nagyon érdekes dolgot írnak. Nikl Attila így fogalmaz, tudományos nevén latin Aurea vena. Az elnevezés alapjául az a vélemény szolgált, miszerint az említett ér kivérzése tisztító hatással van a szervezetre. Ugyanis ilyenkor méreganyagok távoznak a testből, korai elnevezése aranyos ín, bocsánat, ezt nem Nikl Attila mondja, hanem idézi nekünk Zajc Gábor etimológiai szótárából, tehát ezt nem
igen,
ő
igen,
fogalmazta
igen.
így meg,
igen.
Csak felhívja rá a figyelmünket. Zsófi nevű hallgatunk viszont azt mondja a saját szavaival, hogy az aranyeret firtató kérdés kapcsán én régebben azt hallottam, hogy azért arany, mert a beteg vére kvázi természetes úton távozik, már akkor, ha vérzik természetesen, igen. És ha pár száz évvel ezelőtti orvos felírta más problémára az érvágást, akkor azt egy ilyen betegen nem kellett végrehajtani, ergo megspórolta az árát.
Hát ez túl színes, így én nem hiszem, hogy ez megállja a helyét, hogy aranyat ér, ugye, igen, mert akkor igen, nem kell.
Nem, hát nem tudom.
Hát igen.
Tehát szerintem arról, nem tudom, az etimológiai szótárból idézett vélemény is szerintem csak egy spekuláció.
Jó, de
nem tudom, van-e ez dokumentálva, ugye, mert mi akkor fogadunk el egy magyarázatot, ha az valami dokumentálja, tehát hogy a latin elnevezés tényleg abból származott-e, hogy valami értékes dolog az, hogy ott időnként vérzik, és ilyen módon tisztul. Lehet, de nem tudom, hogy ez dokumentálták-e
valaha. Nyilván Zajic Gábor, az etimológiai szótár szerzője utána nézett, és hát annál azt hiszem okosabbat mi se tudunk mondani. De gyanús, mert ráadásul hát ez egy veszélyes, hát nem is mondom betegség, de egy veszélyes állapot, ha valakinek az vérzik. Igen, hát abból igen. Nagyon nagy baj lehet. Tehát ugye ezt mind pozitívumot beállítani, ez furcsa így.
Igen. Ráadásul egybeesik ezt, erre is többen felhívták a figyelmünket egy másik jelentésével az aranyérnek, tehát hogy ugye a ásványban, a kőzetben azok a részek, ahol arany található, is érnek hívják.
Igaz, aha.
De nem hiszem, hogy a kettőnek köze lenne egymáshoz, tehát hogy...
Hogy a sziklában egy aranyér húzódik.
Igen, igen, és hogy erről nevezték volna el, hát sem morfológiailag, vagy tehát alakjában sem másképpen nem hasonlítanak egymásra.
Nem, gyanús. Igen.
Az egyik hallgatók nekem két képet is küldött a kettő összevetésére, de nem nagyon hasonlít egymásra ez a két képződmény.
Igen, nem.
Jó. Menjünk tovább?
Menjünk tovább.
Straub Józsefnél kérdezi. A múltkor társaságban arról beszélgettünk, hogy az öntözés, a locsol vajon ugyanazt jelenti-e? Ő szerinte igen. Ekkor valaki azt mondta, hogy a vénasszony és az idős hölgy is ugyanazt jelenti, hiszen ugyanarról a szeméről lehet hol ezt, hol azt mondani. Így van ez? Mikor mondja a nyelvész, hogy két szó ugyanazt jelenti? Hát beletrafáltak közelébe, mert szerintem erre egyértelmű választ adni, hogy mit jelent, hogy ugyanazt jelenti.
Ez nem szép kérdés, lehet. Igen.
Az utóbbi eset az világos, hogy a vénasszony és az idős hölgy az természetesen a hangulatában, az asszociációkban, a regiszterében.
Igen, igen. Mondjuk
úgynevezett
akkor,
konnotációiban.
Így van.
Fér el.
Tehát van denotáció és konnotáció. A denotáció az tulajdonképpen az a fizikai nyelvtől független dolog, amire utalunk. Ugye, és azt lehet mondani, hogy a vénasszony és az idős hölgy esetében, mindkét esetben egy idős nőstény homo sapiensről beszélünk, de egészen másképpen lehet róla beszélni, ahogy mondjuk hát mondok egy példát, a beszél és a papolra is mondhatom, hogy ugye fizikailag ugyanazt a dolgot fejezi ki, az apám minden nap papol nekem az erkölcsös életről, az is azt jelenti, hogy beszél, de nyilvánvalóan hozzáad valamit, és hát ezt szoktuk konnotációnak nevezni, tehát amikor úgy vele jelölünk valamit.
Igen, na most, ha nagyon kukacoskodni akarna valaki, de távol álljon tőlem, hogy kukacoskodni akarja, akkor lehetne azt mondani, hogy nem igaz, hogy bármelyik beszédre lehetne azt mondani, hogy az papolás, és megfordítva,
igen.
És nem biztos, hogy minden idős hölgyre ráillik az, hogy ő vénasszony lenne.
Igen.
Tehát, hogy tulajdonképpen azért, hogy hol a határa annak, hogy mire illik rá, meg hogy milyen konnotációi, tehát milyen társított gondolatok vannak, az azért nem könnyű meghúzni a határát.
Igen, igen.
De hát elvileg ugye az a helyzet, hogy az idős hölgy meg a vénasszony az nagyjából ugyanazokra az
a létezőkre
alkalmazható.
Igen, igen,
és
igen.
És a beszél és a papol nagyjából azonos helyzetekben alkalmazható, de hát ez csak nagyjából.
Ugye, és egy vélemény van már melléje tűzve, hogy így mondjam, amikor én kimondom. Ezt szoktuk néha stílus jelentésnek is nevezni, tehát az alapjelentés szokták úgy is nevezni, hogy kognitív jelentés, tehát megismerési jelentés. Én megismerem, hogy az micsoda. Ugye egy híres példa, hogy a Vénusz bolygónak két neve van, ugye németül, hát Abendstern, esti csillag, és Morgenstern, reggeli csillag. De ez ugyanaz a bolygó, ami ugye csak este és csak reggel látható.
Igen, ezek a bizonyos klasszikus steril példák, ez Gottlob Frege-nek a példája előtt.
Igen.
Ezek a steril példák azok, amik a mindennapi életben nehezebben működnek. Tehát amikor én valószínűleg én egész más autókat neveznék luxusautónak, mint más osztályhoz tartozók, akik pontosan tudják, hogy amit én annak hívok, az még messze nem az, igen, vagy ilyesmi.
Igen, igen,
na
igen.
Most itt most ez denotáció kérdése-e, vagy pedig egyszerűen az, hogy nekem más hozzáállásom van az autók minőségéhez, meg ilyesmi. Igen. Tehát a steril példákon kívül egy kicsit mindennapi példákat veszünk, akkor mindjárt beletörhet a bicskánk. Igen. És a hallgatónk másik kérdése, ami igékre vonatkozik, ott nagyon gyakran beletörik a bicskánk. Tehát lehetne azt mondani, hogy mondjuk a nyom és a toll, azok nagyon közel állnak egymáshoz, nagyon hasonló helyzeteket írnak le, mégse ugyanakkor használjuk őket, általában tudjuk, hogy melyiket mikor szoktuk használni, bár nehéz lenne megmondani.
Hát a nyom esetében nem mozdul meg a tárgy, a toll esetében megmozdul.
Én is ezt hittem, és amikor azt mondtam egy egyetemi előadáson, hogy lám-lám, egy pici csak a különbség, mert az autót azt megtoljuk, és nem megnyomjuk, hogyha nem indul be. És erre föltette a kezét egy diák, és azt mondta, hogy náluk azt nyomnak hívják. Ők úgy mondják, hogy megnyomjuk az autót.
Jaj, de jó.
Tehát még az se igaz, amit igen, az ember így.
Igen.
Na mindegy. Na most ő igéről kérdez, öntözés locsol. És itt megint könnyen mondhatnánk azt, hogy hát ez a denotációjuk ugyanaz, mert mindenképpen valami folyadék kilöttjen.
Igen, szerintem tényleg ugyanaz.
Hát de ugyanakkor meg nem, mert tudjuk, hogy nem ugyanazokban a helyzetekben alkalmazzuk. Tehát a virágot persze megöntözni, meg meglocsolni is lehet.
Igen, igen.
De szerintem a locsol az sokkal tágabb, és sokkal, hogy mondjam, szabadabban alkalmazható.
Kilocsolta a vizet a poharából.
Azt már nem nagyon mondjuk, hogy
kiöntözte.
Azt hiszem.
Nem, azt nem mondjuk. Tehát az öntöz egy tudatos.
Húsvét után, ugye, amikor locsolás van, hogy locsolj meg.
Nem mondjuk, hogy öntözni nem megyek mondjuk, a lányokat.
Igen. Szóval az, hogy nem igen, ugyanazokban a helyzetekben használjuk, most, hogy ez azt jelenti-e, hogy eltér a denotációk, vagy nem, ez filozófiai kérdés. Legalábbis én, mint nyelvész, szeretem erre azt mondani, hogy igen, menjenek a fenébe, kérdezzék meg a filozófusokat.
Jó, de illetve, azt most helyesen rámutattál, amit úgy szoktunk mondani, hogy kollokáció, tehát egymás mellé helyezés, ugye ezt jelenti ez a latin szó, és nekünk nyelvészeknek azt jelenti, hogy a szót milyen más szavak közé vagy mellé lehet tenni, tehát húsvéti locsolás és nem húsvéti öntözés, de öntözéses zöldségtermesztés, és nem locsolásos zöldségtermesztés. Tehát gyakran ezek önkényesen rögzülnek, és akkor azt mondjuk, hogy nem csak stílus jelentése, hanem kollokációs jelentése is van, tehát hogy ő hol érzi magát természetesen, mely környezetben.
Na most a másik az, hogy a locsolás az szerintem bőven összefér azzal, hogy véletlenül történik, amikor valamit kilocsolunk.
Igaz.
Az öntözés az szerintem inkább igen, csak szándékos
igen,
lehet.
Igen.
Hát nem igen, tudom, lehet, hogy igen, nem ilyen élesek a határok, de van egy ilyen érzése az embernek, meg az is most csaltunk azzal, hogy egy csomószor igekötős igeként használtuk őket, ami már tulajdonképpen egy fajta kollokációs, tehát
aha,
jelenség, hiszen valamivel összeraktuk akkor őket.
Mert van lelocsol, de nincs leöntöz, ugye? Igen, mert
igen, de ez már kérdés, hogy ez valóban az öntöz és a locsol különbsége, vagy pedig más szerkezetek létezésének, vagy nem létezésének a kérdése.
Igen, a klasszikus kutya ebbet szoktuk az iskolába tanítani, ugye ez teljesen ugyanazt jelenti, de hát a stílus más, meg talán a kollokáció is más, mert van ebűrülék például, de a kutya mellé egy másik szóval fejezném ki, hát ugyanezt.
Jó, akkor most tartsunk egy pici szünetet, jövünk vissza mindjárt, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Már vissza is tértünk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A műsor szerkesztője Sugár Ági, a felvételt Rózsa Egyi Gábor készíti, és épp ott hagytuk félbe vagy ott be is fejeztük nagyjából, egy hallgatók azt kérdezte, mikor mondja egy nyelvész két szóra azt, hogy ugyanazt jelenti, és láthatta, hogy a nyelvészek zavarba jönnek az ilyen kérdésektől.
Igen, igen. Ugye olyan ez, mintha az orvostól megkérdezni, hogy mikor mondja, hogy egészséges valaki.
Vagy még inkább, hogy mikor mondja, hogy ugyanaz a betegsége két embernek. Igen. Miközben tudjuk, hogy minden két betegség, igen, két, igen, beteg, igen, eltér, igen.
Közben meg persze azért ők is szokták mondani, hogy hát van ilyen, hogy tüdőgyulladás, igen, és akkor ennek is az van, annak is az van. Tehát a mindennapi gyakorlatban mi nyelvészek is azért, hát azt szoktuk mondani, persze öntöz, locsol, ugye úgy szoktuk mondani, hogy szinonímák, tehát hogy ugyanazt jelentik. De közben tudjuk, hogy ez nem egészen így van. Mehet tovább.
Darvas Ferenc kérdezi, és ezt magas szinten vitelezte ki. Furcsán hangzik. Az szabálytalan lenne, hogy ezt magas szinten kivitelezte?
Nem, ez jó.
Természetesen a második. Az, hogy szabálytalan lenne az utóbbi, az biztos nem így van, az tehát teljesen jó.
Megismétlem, és ezt magas szinten kivitelezte. Ez jó.
Igen.
Mi van azzal, amit ő felvett, hogy, amit hallott, hogy és ezt magas szinten
most
vitelezte
az érzésem, hogy ő maga is, amikor megkérdeződ, szabálytalan lenne az, hogy ezt magas szinten kivitelezte, ezzel, mintha arra célozna, hogy tulajdonképpen ez se hangzik neki olyan igazán nagyon jól, még azt is el tudná képzelni, hogy ez nem is igazán jó, vagy nem szabályos. Holott tulajdonképpen ez lenne az egyedüli lehetőség, hiszen a kivitelez az nem olyan értelemben igekötős ige,
nem
egy vitelez.
Egyáltalán nem igekötős ige.
Várjál te azzal, Ádám, hogy ez nem egyáltalán, mert az iskolai magyar nyelvtan szerint ez egy igekötős ige, mert az iskolai nyelvtan például a helyesírásra koncentrál, és helyesírási szempontból az igekötős ige. Itt most nem érdekes, de az elválasztás meg ilyesmi,
igen,
miatt ez számítani szokott.
Igen. De hát valójában nem igekötőség.
Valójában én ezt nem nevezném igekötőségének, azzal együtt, hogy az iskolai nyelvtanban bizony úgy hívják.
Igen.
Sőt, az iskolai nyelvtanban olyat is olvastam most a napokban, hogy, és ez minden tankönyvben valószínűleg így van, hogy az igekötő az főnevek előtt is állhat, és olyan példákat hoz föl, amikor igéből képzett főnevek elején van egy igekötő,
Mint a kiütés,
és felsorolja, hogy akkor ezek szerint főnevek elején is lehet igekötő.
Ez tévedés.
Hát nem tévedés, egy nagyon furcsa beállítása a tényeknek, hiszen itt arról van szó, hogy tényleg főnév, és az elején tényleg, hogy mondjam, igekötő áll, de ez nem egy igekötős főnév, hanem egy igekötős igéből képzett főnév.
Hát ezt akarom mondani, persze, mert hát a zárójelezés, ahogyan a komponenseket felbontjuk, igen, az más.
És iskolai nyelvtanban nincs zárójelezés. Hát ne felejtsd el, hogy a mondat elemzésnél sincs zárójelezés az iskolában. Tehát nem mondják azt, hogy az elejétől ez a három szó alkotja az alanyt, tehát nem ilyen értelme, nem csoportosítják a szavakat sem, és a szóelemeket sem. Az iskolában egy nagyon furcsa nyelvtanfelfogást tanítanak.
Kedves Laci,
amiben a kiütés, az egy igekötős.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, de ismét
vagy a kivitel.
A hallgatók azt fogják mondani, hogy miért beszélünk mi az iskolai nyelvtanokról, annak esetleges gyarlóságaikról, vagy hibáiról, miért nem beszélünk nyelvészetről?
Hát azért beszéltem az iskolai nyelvtanról, mert ezt ismerheti sok hallgató gyerekkorából, vagy a saját gyerekeinek, vagy a saját unokáinak a tapasztalataiból. Szerintem ez fontos megjegyezni, hogy ott ez elég furcsa módon van beállítva. Na szóval a lényeg az, hogy a kivitel az egy igekötős igéből képzett főnév,
így
a kivisz igéből,
van,
és a kivitelez az egy ebből a főnévből visszaigésített, ugye igeképzővel képzett ige.
Így van, most mindenki képzelje maga elé a kezemet, amellyel zárójeleket mutatok, tehát a kivitelezben a zárójelezés az úgy néz ki, hogy zárójel nyit, kivitel, bezár, ez. És nem pedig ki, és most jönne a zárójel, vitelez.
Nem ergo, ez nem egy igekötőség.
Ergo, ez nem egy igekötőség.
Hanem valahol mélyen a belsejében tartalmaz egy igekötőt. Lehetne úgy is zárójelezni, hogy először a legbelső zárójeltől indulunk ki, kivisz.
Igen.
Ez van zárójelben.
Igen, igaz.
Utána hozzáragasztva az, hogy kivitel, vagy egy képző hozzáragasztva, és utána még egy képző kivitelez, mint a hagymahéjak.
Igen.
Ez már
igen,
a harmadik hagymahéj, igen, akkor
igen, igen,
belülről.
Vagyis én nem választanám le a kivitelezből a ki elemet, mert hogy az nem igekötős ige, tehát azt mondanám, hogy ezt magas szinten kivitelezte.
Ugyanakkor tudjuk, hogy a magyar beszélők meg szokták ezt néha csinálni.
Igen. Hiszen ezért írja Darvas Ferenc, hogy ő hallotta, hogy valaki
nyilván
azt mondta.
Nyilván meg, igen.
És, hát,
és ez azért van, mert ez a szokásos szórend ilyenkor, amikor ez a úgynevezett fókusz van a mondatban, igen. amiről már sokszor meséltünk szerintem, aminek közvetlenül az ige tövét kell megelőznie.
Igen.
Hát benne van a magyar beszélők fejében, hogy akkor az előzze meg közvetlenül az ige tövét.
És az igekötő menjen hátra.
És az igekötő menjen hátra, és a kiviteleznél, hát hogy mondjam, rosszul ítélik meg, hogy hol, most ezt nem elítélőleg mondom.
Igen.
Nem elítélőleg mondom, de hogy már nem úgy ítélik meg, hogy hol az ige tövel, hogy mi most elmagyaráztuk, hanem úgy gondolják, hogy a ki az igekötő.
Igen,
máskor is előfordul, szerintem más
tehát egy pillanat,
is.
Az ugye természetes a bebizonyít igénél, az tényleg egy igekötős ige, be plusz bizonyít, nem bebizony plusz it, igen, nyilvánvalóan, tehát magas szinten bizonyította be. Ez természetes. És innen nyilván akkor igazad van, az analógia átüti, vagy átviszi a beszélőt. Most én találtam hasonló igéket, hát te magad is mondtad egy érdekes példa, a kirándul. Az nagyon furcsa, mert a kirándulból nem szoktuk az igekötőt, a ki, pedig az tényleg egy igekötő, legalábbis
nyelvtörténetileg. Igen, az egy másik eset, mert ott tényleg nem, ott tényleg a rándulhoz járul a ki, tehát ott nincs ilyen zárójelezés, nincs hagymahéj a beágyazás.
Igen, igen. Na most lehet, hogy ott meg arról van szó, hogy a jelentés már annyira elmozdult, tehát még esetleg mondhatnám, nem, hogy a vállam kirándult, ahogy meg emeltem valami nehéz tárgyat, tehát igazából a rándul, mint a megrándul,
igen.
esetleg kirándul, de hogy az iskola kirándul, az lehet, hogy már nem elemződik igekötős igének.
Igen. Hát hiszen... ez egy kicsit az ellenkező eset, amikor itt egy kicsit túlságosan is belelátjuk az igekötőt, ott meg mintha egyáltalán nem vennénk
igen,
észre.
Igen. Ilyen még az ellenőriz, igen. ugye azt nem mondjuk, hogy ezt nem őrizték el.
Na, az ellenőriz viszont ehhez hasonlít a kivitelezéshez, mert az valószínűleg ugye az ellenőrből van képezve,
nem
pedig az őriznek az igekötős alakja.
Igen.
De ez nem mindenki számára teljesen világos. Lehetne érvelni amellett is, hogy ez az őriznek az igekötős alakja.
De nem az.
De tudjuk, hogy nem az.
Nem az, mert nem úgy viselkedik, ugye? Tehát nincs olyan, hogy ezt nem őriztem ellen.
Ki tudja.
Mi van azzal...
Ami vitatkozni szoktak még, az előfeltételez például. Hogy ott most a feltételeznek az igekötős változatáról van egy szó, vagy pedig tudjuk, hogy van egy olyan szó, hogy előfeltétel,
bizony.
Ugye prekondíció,
igen.
és vajon abból képzett igéről van egy szó.
Na de Laci, elő nélkül is érdekes a kérdés, feltételez.
Ja, tényleg. Igen.
Én ezt nem tételezem fel... Ez nekem jól hangzik. De sajnos az is jól hangzik, hogy én ezt nem feltételezem.
Persze.
Márpedig azt nem lehet mondani, hogy én ezt a zsákot nem felviszem az emeletre. Ugye? Tehát nincs ilyen. Ha igekötő, akkor muszáj neki hátra szaladni a nem után, vagy más fókusz dolgok után. Tehát ez is azt mutatja, hogyha lehet olyasmit mondani, hogy nem feltételezem, vagy miért feltételezed, hogy akkor az is feltétel ez. És nem feltételez.
Ha viszont el is válhat az igekötő, a feltételezett igekötő,
igen.
és úgy mondjuk, hogy nem tételezem fel, már pedig
mondjuk
így is,
igen.
akkor azt kell mondanunk, hogy ilyenkor úgy tekintjük, mintha ez tényleg egy igekötősége lenne, nem a feltételből lenne képezve, hanem a tételez igéből, amit önmagában nem nagyon használunk, illetve a tudományos szövegben előfordul.
Igen.
Akkor a tételez igéből van igekötősen alkotva.
Nagyon fura, hát ez igen, van. Tehát kétarcú. Igen.
Jó, a hallgatón kérdése ezek szerint gyakorlatilag az, hogy a kivitelezés ilyen kétarcú-e. Én nem érzem olyan kétarcúnak, mint a feltételezt.
Én sem érzem. Tehát az, hát hogy ezt magas szinten vitelezte ki, én ezt furcsának érzem, egy analógiás túlkapásnak érzem, de hát lehet, hogy ha ez gyakori, vagy egyre gyakoribb, akkor ugyanott vagyunk. Igen.
És az, hogy nem tudunk ilyen egyértelmű választ adni, és nem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy az egyikhoz úgy idézőjeleket mutatok, jó, a másik meg helyes, a másik meg nem jó, vagy nem helyes, az azért van, mert léteznek ezek a feltételes típusú kétarcú igék, és hogy az, hogy ez pont ilyen-e vagy nem ilyen, azt nagyon nehéz megítélni.
Igen.
Tulajdonképpen statisztikai kérdés, meg kellene nézni, hogy melyik milyen gyakori.
Igen.
Más kritériumunk nincsen, más támpontunk nincs arra, hogy ezt
jó, ilyenkor ugye mit csinál a tudós? Hát, hogy mondjam, mind a kettőre egy modellt állít fel, és azt mondja, hogy az egyik az A modell szerint, a másik a B modell szerint működik, és az a furcsa, hogy általában nem szoktak az igék ilyen kettősek lenni, hát ez meg ilyen.
Jó. Kelemen László nevű hallgatón kérdezi. A cunami szó pozitív összefüggésben való használatáról érdeklődnék.
Ugye a tengernek egy hirtelen igen, nagy hulláma. Igen.
Szerintem a hallgatóink már sejtik, hogy mire fog ez a kérdés kiukadni. De azért felolvasom.
Igen.
A 2004 decemberi Délkelet-Ázsiában 200 ezer ember halálát okozó sajnálatos eseményt követően ez a szó pillanatok alatt bekerült a magyar köznyelvbe. Azért figyeljük meg, hogy a hallgatóink, hogy rajta tartják kezüket, ahogy mondani szokás, a nyelv ütőerén.
Igen.
Tehát megfigyelte, hogy a 2004-es nagy cunami után kezdett el ez elterjedni. Én nem vettem észre, hogy ez ehhez kapcsolódott.
Lehet.
Én is hallom, hogy egyre gyakoribb a szó. Tehát, hogy azelőtt ezt nem is nagyon használták a magyarban.
Nem, valóban. Ugye ez egy japán szó, és hát ez jelenti, hogy hirtelen gyors tenger ár, ami kicsap a partra.
Ami földrengés eredetű, tehát azt hívják csak cunaminak, ami egy tengerrengés.
Igen.
Révén keletkezik. Először csak időjárási értelemben, de hamarosan már átvitt értelemben szó összetételekben is a nagy tömeg, a nagy mennyiség kifejezésére. Mára már pozitív és negatív összefüggésben egyaránt használják. A Klubrádióban egy hölgy mondta nemrégen, hogy mióta megkapták a Prima Primissima díjat, szeretett cunami indult meg feléjük.
Igen.
Ezután a Google-ba is beleírtam azt, hogy szeretett cunami, és a legkülönbözőbb területekről több száz találat jött ki, ahol lelkes, nagyon pozitív összefüggésben a szeretet szót akarták fokozni, tovább erősíteni a cunami utótaggal. Kevesebb,
bocsánat,
de még
ez nem pontosan mit
fogal,
nem fokozni, hanem a szeretetnek sokaktól így való van. Feléje, áradását. Jó, mehet
igen,
tovább.
Igen. Kevesebb, de még mindig elég sok találat jött a boldogság cunami összetételre. A pénz cunamit viszont már mintha inkább negatív értelemben említenék.
Érdekes. Én nem bánnám például, hogy engem cunamiként árasztana el a pénz.
Azt
de hát
nem, de valószínűleg nem olyankor használták az interneten ezt a szót, hanem inkább amikor másokat árasztanak.
Igen.
Az pedig mindig rosszul esik az ember. Én nehezen tudom elfogadni, hogy egy ilyen borzalmas eseményt, mint a cunami, hogy lehet olyan pozitív kifejezésekkel összefüggésbe hozni, mint a szeretet és a boldogság. Jól gondolom ezt?
Nem hát jól gondolja.
Jó, de nagyon szépen végtekintette a szó történetét, vagy karrierjét a magyarban. Én elhiszem neki, hogy tényleg így alakult ki,
igen,
és hogy most itt tartunk.
Igen,
de
igen.
Abban nem értek egyet, hogy szörnyű dolgokat ne használnánk pozitív értelemben.
Így van.
Mert
így
ez, amióta a világ és nyelvemlékek léteznek,
igen,
már az ókori görögök is, ahogy mondani szokás.
Igen,
tehát az,
igen,
hogy nagyon negatív dolgokat pozitív értelemben használtak fokozásképpen, az igen, nagyon régi dolog.
Tehát van az, hogy én borzasztóan örülök, igen, ugye lássuk be, hát ez a szó szerint veszük, ez furcsa. De én is elgondolkoztam ezen, és összeírtam, vegyük a természeti jelenségeket, futótűzként terjedt a jó hír. Hát a futótűz, hogy hallgatunk szóhasználatát említsem, az egy borzalmas esemény. És mégis, ugye azt mondjuk, hogy hát futótűzként terjedt a jó hír. A rossz hír is tud terjedni, de a jó hír is ugyanúgy. Nincs már tartalma. Aztán viharos éjjenzés. Hát a vihar, lássuk be, talán a nagyvárosi embernek már nem annyira, de hát aki nem nagyvárosban él, annak az egy veszélyes és óriási károkat okozni tudó jelenség. Viharos siker, viharos szerelem. Nem, nincs már meg a negatív tartalma, csak az ereje marad meg a nyelvben. A franciában a hirtelen lecsapó szerelmet villámcsapásnak, ugye, coup de foudre-nak nevezik. Hát a villámcsapás se egy vidám dolog, ha belecsap az emberbe. Ugye jól mondom, hogy te jól tudsz franciául, ugye ez még ma is él, vagy nagyon irodalmi.
Hát irodalmi az, de igen. Igen, igen, a lavinával is van szerintem ilyen, ami tényleg? Nem feltétlenül negatív, ugye? Hogy a lavinának az a tulajdonsága, hogy ilyen láncreakciószerűen egyre növekvő mértékben
igen.
egyre nagyobb lesz, ugye? És igen. ezt felhasználják, ezt a képet.
Igen.
Tehát maga a kép használata az, az sokszor erősebb, mint az, hogy most negatív vagy pozitív dologról igen. van szó. Szóval a vírus reklám vagy a vírus videó meg ilyesmi ugye az internet korában, az a fajta nagyon szellemes, nagyon találó
igaz.
Reklám vagy videó, amit az emberek egymásnak tovább küldenek, és vírusszerűen elterjed.
Mint egy árvány,
és
ugye?
Semmi ártalma nincsnek, vagy legalábbis nem igen, úgy gondolunk igen, rájuk, igen. mint valami nagyon ártalmas dolog, igen. hanem az kifejezetten jó, legalábbis igen. a küldő szempontjából, hogyha az nagyon elterjed. Tehát ez nem, szerintem nem olyan...
Nem,
probléma. Tehát... Nagyjából egyébként az áradathoz lehet hasonlítani a cunami szót, hát azt jelenti, nem. és az áradat se egy pozitív
dolog. Hát bizony
dolog.
Nem. Zúgva, bőgve törte át a gátot.
Márpedig az, hogy pénzáradat, szeretetáradat, az azért elég régi igen, jó bevált igen, szavak, igen, és igen. tulajdonképpen ugyanezt el lehetne róla mondani.
Eszembe jutott
ez még... tulajdonképpen az áradatnak a fokozása a cunami igen. szerintem.
Eszembe jutott még a földcsuszamlás. Hát az se egy vidám dolog.
Jó, de azt negatív dolgokra szoktuk mondani.
Földcsuszamlásszerű föl... győzelem.
Igen.
A választásokon földcsuszamlásszerű győzelem. Hát igen. Hát,
hogy nem meglódult. Annak a szempontjából, aki elvesztette a választást, ott volt a földcsuszamlás. Hát nem tudom. Igen.
Nem tudom. Nem. És a vulkán, mint a kitörő szeretet vagy szerelem jelképe is. El tudom képzelni. Vagyis... most akkor fogalmazzunk szakmailag. Kelemen László hallgatunk, nagyon szépen is jól írta le ezt az egész helyzetet és jelenséget, de nyelvészeti értelemben hibázott, mert belelát valami olyasmit, amit a szó már nem visz magával. Belelátja a természeti erőnek a tragikus hatását és következményeit, miközben a nyelv láthatóan ezt leválasztotta magáról, és már csak a nagyon erős és nagyon hatásos elem maradt meg. És hát a nyelvben bizony ez így szokott lenni.
Hát vagy más szóval a metaforák általában úgy működnek, mert itt egy metaforáról van nyilván szó,
igen.
amikor valaminek az áradatát azt a cunamihoz hasonlítjuk, vagy azzal fejezzük ki. A metaforánál mindig a jelenségeknek csak egy-egy vonása emelődik ki, egy bizonyos szempontból hasonlít az egyik jelenség a másikra. Itt ebben az esetben a hatalmas áradat, ugye, a szeretet cunaminál, amikor a szeretet mértéktelenül árad valakinek az irányába.
Igen.
Az a mozzanat, amin a metafora alapul, és a többi mozzanata az, hogy ez mennyi kárt okoz mondjuk a cunami, az elfelejtődik, igen. az nem szerepel igen. a metaforában. Igen. De ez minden más metaforánál is így van.
Igen. Igen.
És ismétlem, még egyszer elmondom azt, hogy a tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy semmi jelentősége annak, hogy ez egy negatív dolog, amikor cunami történik, de ennek is tulajdonképpen, mintha lenne is egy ilyen tendencia, hogy pozitív dolgokat igenis nagyon negatívokkal is kiszoktunk fejezni a hatás kedvéért. Ugye erre mondtam, hogy ez már az ókorban is így volt.
Igen.
Tehát a szörnyű, rettenetes, borzasztó,
igen, igen,
azt
igen.
A nagyságnak meg az erőnek a metaforájaként szokták használni akkor is, hogyha teljesen pozitív.
Igen, igen. Annyi, megnéztem egy vígjátékot, hát az pusztító volt, mondja az ember. Ugye annyit röhögtem, hogy hát ez pusztító volt. Igen.
Tényleg, igen. Tényleg. Jó. Talán egy rövid kérdésre még van időnk. Tardos Jolán kérdését vegyük.
Jó.
Észrevettem, hogy vannak szavak, amiknek rövidebb és hosszabb formája is van, de mintha nem volna ebben logika. Például papír papíros, térdel térdepel, golyó golyób is. Miért vannak ezek? És mi a hosszabbik szóban az a plusz szótag? Van ennek neve a nyelvészetben? És tényleg ugyanazt jelentik ezek? Ez több kérdés ugyan, de hát nem nagyon bonyolult kérdések. Ádám, van igen, ennek neve a nyelvészetben? Én nem tudok
nincsen,
róla.
Nincsen, igen. Ezek valóban szinonímák, ugye ugyanazt jelentik, és a papír és a papíros az olyan talán, mint a kutya és az ebb. Vagy
eléggé különböznek ezek a példák, amiket egyébként felhozza a hallgató.
Jó, csak abban ugyanaz,
mert
hogy még
a papír papírosnál ugye tényleg arról van szó, hogy ugyanaz a két szónak az eredete, csak egy más úton került a magyarba, vagy más...
Jó, de van egy plusz szótag, aminek igen. tulajdonképpen ami henye, mert nincs semmiféle funkciója. Ugye? És a térdel térdepel.
Jó, de a papír papíros esetében ennek megvan a egyszerű történeti magyarázata, és itt tényleg ugyanarról a szóról van szó, az a plusz szótag, az pedig a történeti véletlen.
A papír a németből jön, ahol már rég lehagyták ugye a latin usz végződést, a papíros meg közvetlenül latinból, ahol papírus volt, és a papírusból magyarul szépen papíros lett. Igen, tehát ez valóban ugyanaz a szó. Hát a, jó, a golyóbis is ma úgy tűnik nekünk, holott tudjuk, hogy a golyóbis az a latin globusból származik, ami persze gömböt, golyót jelent, de azért alakult a golyóbis ilyenné, mert hogy belehallották a golyó szót. Ez történetileg...
Hát ezért mondom, hogy ez egy teljesen más eset. Igen. Ez inkább az az eset, amikor az egyik szó hangzása kihat a másikra.
Igen. És úgy hívjuk, hogy kontamináció. Tehát igen, kölcsönös megfertőzés, vagy beszennyezés.
Én ezt nem is tudom, hogy ez inkább, nem inkább a népi etimológiának az esete, amikor a golyóbisba bele... Jó, az is egyfajta kontamináció, persze.
Jó, igen.
Tehát amikor egy értelmetlen szó, mint a globusz, azt megpróbálunk értelmesebbé tenni.
Globus.
Igen.
És mit hozott még például? A térdel. Hát az nagyon furcsa, az hogy nagyon. Én utána néztem, és a magyar nyelvtörténet nem tudja, hogy az a P a térdepelben, az micsoda, és honnan jön.
De az nyilvánvaló, hogy itt ugyanarról a tőről van szó.
Ugyanarról, és hát a térd testrészből származik, és tényleg letérdelt, letérdepelt. Ott térdelt előtte, ott térdepelt előtte. Igen.
Én is gondolkoztam, hogy van-e egyáltalán hasonlatosság más képződmények. Hát én csak, hogy esetleg ez egy képző lehet benne ez a P. Ugye van olyan szó, hogy ülepszik, ülepedik, ugye? Ami nyilván az ültőből származik.
Igen.
Lehet, hogy volt valami ilyen P képző, de annyira kicsi a kiterjedése, annyira csak néhány szóban találunk ilyet, hogy én nem ismerném ezt megkockáztatni, igen. És tényleg az etimológiai szótár nem mond erről semmit.
Nem mondja.
Tehát én azt mondanám, azt válaszolnám Tardos Jolánnak, hogy ezek nagyon érdekes példák, de nem sok közük van egymáshoz.
Igen, véletlenek
ezek. Véletlenek, illetve annyiban nem véletlenek, hogy persze az olyan esetekben, mint a golyóbb is, persze, vagyis hát talán mind a három esetben arról van szó, hogy összefügg a két szó története egymással, de nem arról van szó, hogy az egyiket egy szótaggal meghosszabbítottuk, hanem mind a három esetben egész más eredete van annak a plusz szótagnak.
A szakszerű neve ezeknek ugye szabad váltakozás, így szoktuk mondani, mind a kettőt lehet használni, és hát akkor tehát...
Az igen, de annak nincs külön neve, hogy pont egy szótagban térnek el egymástól.
Nincs.
Szabad váltakozásnak azt nevezzük, amikor két változata van egy szónak, és tulajdonképpen mindegy, hogy melyiket
jó,
használ.
A jöjj és a gyere, ugye az is, igen. Köszönjük, érdekes dolog, de hát igen, nem, nincs magyarázat. Jó. Van még időnk?
Hát nem sok időnk van.
Mi a helyzet?
Nem sok időnk van, csak egy percünk van talán.
Igen. Prókai Judit. Azt mondja, az egyénnek egészségi problémái lehetnek? Vagy egészségügyi? Miért használják ezt szinonímaként?
Erről már egyszer szerintem
beszéltünk
is. Használják tényleg, és pedig hát elvileg nem ugyanazt jelent az egészségügy, az ugye egy ilyen, az, ahogy megszervezzük azt, hogy hogyan látják el a betegeket, meg hogyan előzik meg a betegeket, és nem pedig az egészséggel kapcsolatos, vagy nem közvetlenül.
Igen, Laci, de
az... De hát ezek nagyon közel állnak
meg egymáshoz. Meg az ügy szót szeretjük használni abban az értelemben, hogy dolog. Tehát azt mondom, hogy nekem pénzügyi problémáim vannak.
Nagyon jó
párhuzam. Az azt jelenti, hogy nincs pénzem.
Pedig a pénzügy elvileg szintén hát a kormányzat.
A szektor, meg igen. Igen. Tehát úgy van. És sajnos azt kell mondanunk, még azt is mondhatnám, hogy szívügyi problémáim vannak, tehát hogy beleszerettem valakibe. Igen.
Tehát én nem tennék ilyen szigorú különbséget, hogy az egyik csak ezt lejelentheti, a másik csak azt. Én megértem azt, hogy az emberek ezt felváltva használják, igen. Nagyjából azonos értelme. Illetve fordítva nem történik meg, tehát amikor a kórházak reformjáról van szó, akkor azt nem egészségi problémának hívják, hanem azt egészségügynek, de fordítva viszont...
És nem pénzproblémáról beszélünk a Nemzeti Bank esetében.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten találkozunk, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.